A 17. Zsoltárt olvasom. Dávid imádsága. Uram, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre. Ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd. Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. Próbára tettél, nem találsz bennem ánokságot, nem jön ki ilyen a számon. Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosak útjától. Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet. Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. Őrizz engem, mint szemed fényét. Rejts el szárnyaid árnyékába a bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem. Halálos ellenségeim elől, akik körülfognak. Konok szívük elzárkózik, szájuk gőgösen beszél. Lépten nyomon körülvesznek, arra igyekeznek, hogy földre terítsenek. Olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlám, mint a lesben álló hímoroszlám. Lépj elő, Uram, szállj szembe vele és terítsd le. Ments meg engem kardoddal a bűnösöktől, ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől, Uram, akik kiveszik részüket az életből. Törzd meg hasukat azzal, amit nekik tartogatsz, lakjanak jól vele a fiaik is, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. Január eleje óta, június végéig minden vasárnap egy Zsoltárt olvasunk, a Zsoltárok könyve, az egyház imádságos könyve, avval, hogy hogyan tanítanak bennünket a Zsoltárok imádkozni. És azt mondtuk, hogy csak akkor van értelme ennek, ha gyakoroljuk, ha naponta elővesszük ezeket a Zsoltárokat, legalább egy percre elolvassuk, 5 perc alatt elolvassuk azt a Zsoltárt azon a napon, ami azon a héten velünk van, mert át fog minket formálni. És azért hozom ezt most ide, mert itt a 2/3-nál körülbelül ennek az időszaknak lehet, hogy tehát többféle módon nem tudom, hogy éli a gyülekezet ezt a zsoltáros imádságot. De hát ha tetszik, hanem június végéig még ez van velünk. És ezért nagyon nem mindegy, hogy hol vagyunk most. Tehát lehet, hogy valaki elkezdte gyakorolni, és azt érzi, azt tapasztalja, hogy gazdagodik az Istennel való kapcsolata, a nyelvezet, a mélység. Minden nap imádkozik, nem tudom, van-e ilyen, remélem nincs, mert az túl jónak tűnne. Aztán lehet, hogy valaki így küszködve, de csinálja, ő az jó, az úgy rendben van szerintem, az úgy a normális, hogy ráveszem magam meg, kimarad, de nem adom fel. De azokra szeretnék gondolni inkább, akik valamiért úgy éreztek, hogy leszakadtak erről az egészről, hogy nem megy, vagy nem akarom, vagy már feladtam, és még 2 hónapon keresztül ezt kell hallgatnom minden vasárnap. Hogy így szeretnélek benneteket biztatni és vigasztalni, hogy tényleg nem nehéz dolog, vágj bele. Csak olvasd el minden nap, csak olvasd el azt a Zsoltárt, és hidd el, hogy Isten hűséges lesz, és formálni fog, jönni fog azon keresztül hozzánk. Így a leszakadókért mondtam most ezt a bevezetőt, hogy sok még ez a 2 hónap, és ne adjátok fel, álljatok bele. Én is beleállok újra, jó? Nem tudunk mást kezdeni, értitek, ezekkel a imádságokkal, a Zsoltárok könyvével, mint hogy elkezdjük őket imádkozni, mert arra vannak. És ezért a mai Zsoltárnak, annak a 17. Zsoltárnak is egyetlen egy kérdése van, ami velünk van, hogy hogyan imádkozzunk, amikor ártatlanok vagyunk, és mégis megtámadnak minket. Amikor megvádolnak, amikor neked mennek, amikor fenyegetnek valamiért, amit nem követtél el. Hogyan imádkozzunk ilyenkor? Imádkozunk-e egyáltalán? Ez a Zsoltár, a Zsoltárok könyvében annak a nagyobb gyűjteménynek a része, amit úgy neveznek, hogy panasz Zsoltár. amikor a mélységből, a sötétségből imádkozik. Isten embere, van amelyik ilyen egyéni, mint ez, vagy Isten népe, van amikor egy közösség kiállt Istenhez. És ez a mélység, ez nagyon sokféle lehet az ember életében. Lehet ellenség, mint ebben a Zsoltárban. Lehet betegség, amikor a halál közelébe kerül a Zsoltáros. Lehet gyász, fájdalom, amikor elvesztettünk valakit. Legkülönfélébb, aztán ezt elhozhatjuk a mai élethelyzetekre. Lehet csalódás, amikor hűtlen lett valaki hozzám. Lehet egy válásnak a fájdalma, amikor ott hagytak, magamra hagytak. Lehet a munkámnak az elvesztése, amikor a hihetetlen anyagi gondokba kerültünk. Nagyon sokféle élethelyzet van, mind a miénk. És ugyanakkor ezek a panasz zsoltárok, meg ez a mai, és erre fogok újra és újra utalni, még a bevezetőnél tartunk, nagyon bensőséges és nagyon személyes imádság. És ez azért fontos, mert talán az van bennünk, hogy amikor sötétség, vagy mélység, vagy küzdelem, vagy nehézség van az életünkben, az azt jelenti, hogy nagyon messze vagyunk Istentől. És ha nagyon messze vagyunk tőle, akkor nagyon nehéz, akkor hogy lehetne imádkozni. És ezek a zsoltárok, ezek egy nagyon bensőséges imádságot tárnak elénk a küzdelemnek az idején. Szóval, hogyan imádkozzunk, amikor ránk támadnak az ellenségeink? Talán már a kérdés is furcsa, de meg fogjuk látni, hogy itt erről van szó. 5 dolgot mond a Zsoltár erről. Az első, hogy forduljunk Istenhez. A második, hogy kérjük, hogy vizsgáljon meg. A harmadik, hogy könyörögjünk a védelemért. A negyedik, hogy nézzünk rá az ellenségeinkre. És az ötödik, hogy bízzunk a szabadulásban. Forduljunk Istenhez. 2 alapvető jelentősége van annak, hogy egy keresztény gyülekezet tudja-e imádkozni ezeket a zsoltárokat, vagy akár egy a saját szavaival a küzdelmét, a sötétségét Isten elé tudja-e tárni. Az első kérdés az, hogy el tudom-e ismerni, ami valóságosan bennem van? A fájdalmat, a sötétséget, vagy bűnt, vagy nyomorúságot, vagy üldöztetést? El tudom-e ismerni, hogy ez van most az életemben? Magunkhoz tudjuk-e ölelni mindennek a valóságát? Mert amennyiben nem, akkor tagadjuk és hárítjuk azt, ami valójában körülvesz minket, és akkor nem tudunk találkozni a szívünk valóságában, mélységében Istennel. Egyrészt a mai kultúra nem az a kultúra, amely igazán el tudja ismerni, vagy el tudja fogadni, hogy valami nagyon súlyos sötétség, vagy nehézség van az életünkben. Ezt maximum a családunkkal, vagy a legjobb barátunkkal tudjuk megosztani, de különben senki nem akar erről hallani. Tehát ez úgy ki van téve az életből. Másrészt nagyon sok keresztény emberben meg van egy olyan reflex, hogy nyomorúság van, akkor biztos bűnös vagyok, meg ha ilyen bűnös vagyok, akkor hol van Isten, és ezért tolom el magamtól ezt az egészet. De Isten, ez egy alap. Isten ott tud és ott szeretne velünk találkozni, ahol valójában vagyunk, és nem ott, ahol lenni szeretnénk, vagy ahol szerintünk lenni kellene. Nem úgy van, hogy ha elég jó keresztény lennék, mert most nem vagyok az, akkor majd tudnék találkozni Istennel. Nem. Hanem ott, ahol vagyok, ott akar velünk találkozni. És ez mint hogy a zsoltárok is általában, ez annak is segítség, aki azt mondja, hogy nekem kérdéseim vannak, vagy még keresem ezt az egész Istennel való kapcsolatot, hogy nem valahova kell elfejlődni ahhoz, hogy találkozzak vele, hanem ahol vagyok, ha sötét, sötét, ha nyomorúságos, nyomorúságos, Isten ott akar találkozni velem. Tehát a panasz imádság első jelentősége ez, hogy el tudom-e ismerni, mi valóságosan van. És a második viszont, hogyha el tudom ismerni, akkor mi az, ami Isten elé való? Mert lehet, hogy azt mondod, hogy igen, tudom, hogy miben vagyok, de valamire az van, hogy Isten elé ez nem való. Ez nem tartozik rá. Vagy amikor egy ilyen helyzet jön, akkor elnémulok és elfordulok tőle. És ezért, mivel egyrészt Isten mindig a valóságban akar velünk találkozni, másrészt minden, ami velünk van, ő elé tartozik, és ő elé való, ezért ezek a zsoltárok ajándék Istentől. Az ő ajándéka nekünk. Amikor nincsenek szavaid, amikor nincsenek olyan érzéseid, amikor fogalmad nincs, hogy mehetnék Istenhez. Isten odajön a panaszoltárra, mint ajándékkal, és szavakat ad a szádba. Szavakat ad a szádba. Meghív, hogy beszélj vele. Meghív, hogy kinyisd a szívedet neki. Erre valók a panaszoltárok. Úgyhogy akárhol találkozol ezzel, lehet, hogy most az életnek nem ilyen időszaka van sokunknak, lehet, hogy nem ilyen, és az jó is. De van, akinek meg ilyen. Most nézzünk rá az ellenség kérdésre. Hogyan imádkozunk, amikor ellenség támad ránk? Az ellenséged, nehezen mondjuk ki ezt a szót, de sok mindenki lehet. Ellenség lehet egy munkatársad, aki áskálódik. Ellenség lehet a főnököd, vagy a beosztottad. Mert áskálódik, mert vádol. Ellenséged lehet, hadd mondjam ki, a házastársad. Nem annak nevezed meg, nem annak mondod meg, de állandóan harcoltok egymással. És tulajdonképpen ezt éled meg, hogy az ellenség valamilyen módon, csak nem használjuk ezt a szót, csak szeretném közelhozni a zsoltárt. Ellenséged lehet az, aki elfordult tőled, aki becsapott, egy barát, aki hűtlen lett. Egy férj vagy egy feleség, aki lelépett a családból, és azt érzed, hogy ellenség. Akár mert úgy van jelen, akár mert nincs is jelen, de magadra hagyott. Nagyon sokféle módon ott lehet az ellenség az életünkben. Szóval a kérdés, hogy hogyan imádkozunk, és az első dolog ez, hogy forduljunk Istenhez. Hogy teszi ez a zsoltár az első két versben? Azt így mondja, hogy Uram, hallgasd meg igaz ügyemet. Figyelj esedezésemre. Ügyelj imádságomra. Értitek ezt a felsorolást, hogy mi történik az imádságban? Hallgasd meg! Figyelj! Ügyelj! Nyilván ez nem úgy volt, hogy elmondta, hogy három pontot kell kipipkálni, hallgass meg, figyelj, ügyelj, és túl vagyok rajta. Nyilván a felsorolás pontosan az imádságnak ezt a folyamatát, ezt a légkörét ragadja meg, hogy ott vagy Isten előtt folyamatosan. Uram, hallgass meg, sóhajtozás, figyelj rám, ügyelj rám, vigy észre, ne fordulj el tőlem. Egy folyamat, amiben ott tartod Isten előtt önmagadat ezekkel a zsoltárokkal. Egy kitartó ott lét Istennél. És te nézed, hogy mennyire személyes és mennyire konkrét ez a zsoltárosnak az életében, hogy ezzel a konkrét bajával ott van Isten előtt. Hallgass meg, figyelj rám, ügyelj rám, vegyél már észre. És ez hitet és személyességet feltételez. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor azért nem tudunk, nagyon sokszor általánosságban vannak imádságaink, de amikor bajban vagy, amikor mélységben vagyunk, akkor nem is ismerjük ezt a személyességet Istennel. És a zsoltár kialakítja, meghív. Fordulj hozzá, ez az első. A kapcsolat felvétel, amikor zsigerivé válik, hogy a sötétségben hozzámegyek. A második dolog, kérjük, hogy vizsgáljon meg. A zsoltáros nyilván ismeri az Istennel való kapcsolatnak az alapvető dinamikáját, hogy amikor Isten elé járulunk, akkor ő megvizsgál, vagy meg kell, hogy vizsgáljon bennünket. Nem mehetünk úgy Isten elé, a mindenható elé, hogy rá se nézzünk magunkra. Nem lehet. Hát tudjuk, hogyha valakivel így vagyunk, mint vele, ott mindig szó van arról, hogy mi van bennem. És ebben a zsoltárban úgy tűnik, hogy ez a megvizsgálás, ez éjszaka történt, mint több más zsoltárban is olvasunk erről. És nem annyira kérte Dávid, a zsoltáros, hogy vizsgálj meg, Uram, hanem inkább, mintha az Úr hozta volna. Ezt mondja Dávid, hogy megvizsgáltad a szívemet, meglátogattál éjjel, próbára tettél. Miről van szó? Nos, talán a legtöbbnek van olyan tapasztalata az életben, hogy amikor nagyon súlyos helyzet van, akkor nem tudunk aludni, akkor felébredünk éjszaka. És felébredsz éjszaka, és pörög benned az esemény. Pörögnek a gondolatok, pörögnek az érzések. Erről beszél a zsoltáros? Igen. Igen. Erről a tapasztalatod. De akkor miért mondja, hogy Isten látogatta meg, és Isten vizsgálta meg a szívét, és Isten tette próbára? De ez a kép, hogy Isten tette próbára, ez az a kép, amikor ahogy megtisztítják a nemes fémet, amikor izzítják, és amikor egészen izzó és folyékony már a nemes fém, akkor kijön belőle a salak, a, a szemét, a könnyebb anyagat felszínére. Ez a próba, a tisztítás. És azt mondja a Zsoltáros, hogy ahogy én éjjel felébredek, és küszködök ebben a dologgal az életemben, és pörgetem magamban, és ott van, közben Isten látogatott meg, és Isten az, aki próbára tett. Miért? Miért? Azért, mert Isten jelenlétében él. És amikor felteszi a kérdéseket, így visszanéz a helyzetre, hogy mit tettem rosszul, mit mondhattam volna másképpen, miért történik ez velem, mi történik, ha mindent elveszitek, akkor ezeket a kínzó gondolatokat nem egyedül éli meg, hanem felismeri, hogy Isten előtt van, és Istennel éli meg. Isten látogatta meg ebben. Aztán utána, ha tovább megyünk ebben a Zsoltárban, van ennek egy nagyon meglepő dimenziója, ennek a megpróbálásnak, hogy a Zsoltáros utána azt mondja Istennek, hogy emlékeztek, mit mond? Nem tudom, feltűnt-e valakinek. Megvizsgáltál, megpróbáltál, és én ártatlan vagyok. Hoppá. Hoppá. Próbára tettél, nem találsz bennem ánokságot, nem jön ki ilyen a számod. Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. Isten megvizsgálta, és nem talált benne ánokságot? Azt mondja, hogy nem, elhihetjük neki. Nagyon fontos ez akkor, amikor az ellenségeinkre nézve imádkozunk. Tudnélik, nyilván nem azt vallja meg itt Dávid, hogy ő benne nincsen álnokság, meg hogy ő soha nem vétkezett, ez csak képmutató, önigazoló keresztények tudnak ilyeneket mondani. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy erre a konkrét helyzetre nézve, amikor a támadói rátámadnak, ebben a konkrét helyzetben nem volt hűtlen, nem volt álnok, és nem volt csalárd. És érted, mennyire fontos ez, hogy amikor rátámadnak emberek, akkor Istennel meg tud magadat vizsgálni, és amennyiben a helyzet az, ki tud mondani, hogy ebben ártatlan vagyok. Micsoda szabadsága van az embernek, aki kapja a kritikát, meg kapja a támadást, ami ha tetszik, hanem bemegy a mélyébe, a lényének a mélyére, és utána hordozod a terhét. És Isten nélkül, vagy azt mondod, az emberek egyik része önvizsgálat nélkül hárít, nem érdekel, ő a ilyen meg ilyen, én ártatlan vagyok, de ez semmi más, mint küzdelmes védekezés, nincs benne a szívnek szabadsága. Vagy pedig sokan mindig magukba keresik a hibát, na már megint mit csináltam rosszul, már biztos én vagyok a rossz, és állandó bűntudatban vagyok. De Isten emberének ebben a személyes és bensőséges kapcsolatban van egy óriási ajándéka, áttekintheted Istennel együtt, amit tettél, vagy nem tettél, amit mondtál, vagy amit nem mondtál, és ha úgy van, kimondhatod, meglátogattál, megpróbáltál, megvizsgáltál, Uram, nincs bennem, konkrétan erre a dologra nézve, nem volt bennem ánokság, nem volt bennem gyűlölet, nem volt bennem rossz indulat. Bizalommal állok előtted. Micsoda szabadság? Persze megkérdeztetitek joggal, hogy na jó, de mi van, ha nem így van, mert hadd mondjam így, szerintem a legtöbbször nem így van. Hát a legtöbbször azért mi is sárosak vagyunk. Mi van akkor, ha vétkeztél, ha te is vétkeztél? Ilyet is találunk más panasz zsoltárokban. Ebben nem ezt találjuk. Akkor bűnvallás van. Akkor annak a felismerése, megvizsgáltál, Uram, és igen, itt és itt vétkeztem, ánok voltam, hazugon beszéltem, megrövidítettem az üzleti partnert, irigy voltam azok iránt, akiknek minden jól ment, büszke volt a szívem, kevés volt a tekintetem, bocsáss meg. De akkor is kért, hogy vizsgáljon meg. Amikor Isten elévünk, ez a második lépés. A harmadik. Könyörgés, védelemért és oltalomért. Mindig jön egy nagy kérés a panasz zsoltárban. Változtassa meg Isten a helyzetet. És most nem annyira arról szeretnék beszélni itt, hogy mit kér. Hát azt kéri, hogy őrizőt meg Isten, védelmet kér, meg szabadságot, hogy némítse el az ellenségeket. De inkább arról szeretnék beszélni, hogy hogyan kér a zsoltáros. Hogy milyen alapon áll a panaszban az ember, az ő ura elé. Azt olvassuk itt, hogy és ez a legszebb része ennek a Zsoltának, hogy tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába a bűnösök elől. Tégy csodát híveddel, ezt Károli úgy fordítja, hogy mutasd meg csodálatosan a te kegyelmedet. Mert itt van egy szó, és ezt nem baj, ha megtanuljuk, nem kell héber szavakat megtanulni, de ezt érdemes megtanulni, meg erről már szerintem beszéltünk is. A hesed az az Isten szövetségi hűsége, az Isten szövetséges szeretete, ami az Istennel való szövetséghez tartozik, hogy az Isten és az ő népe szövetséget kötöttek, és ebben Istennek a hűsége, Istennek a szeretete a népe iránt. És amikor azt mondja a Zsoltáros, hogy tégy csodát, mutasd meg a te kegyelmedet, erről van szó. Tehát nem annyira a hűséges emberről van itt szó, mint Isten irántunk való hűségéről. A Zsoltáros tehát azt mondja, hogy Isten hűséges szeretetére nézve kér és könyörög. És ha ezt megérted, aki az Isten szövetségének a része, az úrvacsorázó közösségnek a része, ez nagyon fontos, hogy ha megérted, hogy mit jelent szövetségben lenni Istennel, hogy ő elkötelezte magát irántunk, mi elköteleztük magunkat iránta, megpecsételte ezt a kapcsolatot Jézus Krisztusban, az ő halálában, az ő áldozatában értünk. Ez egy együttműködés, ez egy partneri kapcsolat is. Akkor nem úgy jössz az Úrhoz, hogy Uram, vagy segítesz, vagy nem érdemlem meg, de talán igen. Nem úgy jössz, mint egy koldus. Nem úgy jössz, mint egy alattvaló. Nem egy ilyen bizonytalansággal, hogy vagy lesz valami, vagy nem, hanem úgy jössz, mint aki a szövetség része. Mint aki partner, mint akinek partnere az Úr. Uram, te beléptem ebbe a szövetségbe, meghívtál, te ígérted a védelmedet, ígérted az oltalmadat, most erre a szeretetre, erre a hűségre appellálva, szabadíts meg! Értitek, milyen ereje van, amikor ebből a kapcsolatból tárod elé a kérést. És aztán van még egy nagyon szép dolog ebben a részben. Azt mondja, hogy őrizd meg, mint a szemed fényét, és rejts el szárnyaid árnyékába. Gondolom, hogy röviden sok pont van. Felolvastuk a lekcióban Mózesnek az énekét, ahol az Isten népéről, Izraelről beszél. Isten emlékeztek, azt mondta Izraelről, hogy a puszta földön talált Isten Izraelre, kietlen vagy sivatagban, tehát egy elhagyott senki volt, halálra ítélt, mint egy pici gyermek, egy csecsemő kitéve a halába, a sivatagba. De mit tett Isten? Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, ahogy a sas röpteti a fészek alját. Hát ez a két kép, hogy Isten megfogja ezt az elveszett, semmi kitett gyereket, aki pusztulásra van ítélve a sivatagba, a magáénak, magához öleli, óvja, mint a szeme fényét, és mint a sas, elrejti az szárnyai árnyékában. Ezt Izraelről mondja a Biblia, Isten népéről. És nézd meg, hogy ebben az imádságban ez az ember egészen személyesen ebből él. Őrizd meg engem, mint a szemed fényét, és rejts el szárnyaid árnyékában. Hogy azok a nagy igazságok esetleg, amit te talán tudsz az agyadban, hogy az Isten szövetségéhez, az Isten népéhez tartoznak, mert Isten mit ígért az ön népének, hogy az vajon tud-e egészen személyessé lenni egy ilyen helyzetben? Oda tudsz-e állni ezzel, hogy Uram, őrizd meg, mint a szemedfényét. Micsoda értékesség van ebben. Én vagyok az a szemedfénye. Az Isten gyöngét szeretetére appellál. Folytathatnám, de tovább kell menni. Könyörgünk védelemért, de a szövetségi hűség alapján ebben a nagy, mély bizonyosságban, hogy Isten ebben a gyöngét szeretettel áll mellettünk. Negyedszer nézzünk rá az ellenségeinkre. Itt beszéltem már az ellenségről, úgyhogy itt a lényeg annyi, hogy amikor ellenségünk van, pont. Mert hogy nem használjuk, még egyszer nem használjuk ezt a kifejezést, de mondtam élethelyzeteket, amit lehet, hogy nem így értenél meg, de nézz rá. És ez nem azt jelenti, hogy a másik ember gyűlöd vagy utálod, félreértés ne essék, de elismerhet, hogy van valaki, aki akár részben joggal, akár teljesen jogtalanul rátör az életedre, vagy rosszat akar neked, vagy rosszat tesz neked, vagy rosszakat beszél rólad, vagy várja azt, hogy összeomoljál, vagy várja azt, hogy eltűnjél innen. Na, nincs ilyen ember körülöttünk? Most őszintén, keresztény vagyok, nincs ellenségem. Soha nincs. Tényleg nincs, soha nincs. Nem volt még olyan, hogy egy este azt mondja, utálom ezt az embert. Utálom. Veletek nincs ilyen? Na, ő az ellenség. Lehet, hogy te is hibás vagy benne, még egyszer, de... És utána a zsoltáros Dávid kemény, bezárt szívű embereket említ, akik körbeveszik, és azt várják, hogy mikor omlik össze. És akkor figyelj, hogy nagyon keményen imádkozik itt a zsoltáros. Lépj elő, Uram, szállj szembe vele, és terítsd le. Ments meg engem kardoddal a bűnösöktől. Ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől, Uram, akik kiveszik részüket az életből. Jól élnek. Töltsd meg hasukat azzal, amit nekik tartogatsz. Lakjanak jól vele a fiaik is, és ami megmarad, hagyják a gyermekeikre. Értitek ezt a képet? Töltsd meg a hasukat azzal, amit nekik tartogatsz. Ez nem a kenyér. Ez az ítélet. Döbbenetes, hogy ezt a nagyon szép képet, ami egy áldás. Töltsd meg a hasát, ne éhezzen, lakjon jól, meg a gyereke is, meg a fiai is, meg a leszármazottai. Ezt a gyönyörű képet, egy ilyen hihetetlen cinizmussal, vagy iróniával azt mondja, hogy töltsd meg a hasukat az ítéleteddel. Lakjanak jól vele, a fiaik is. És ami megmarad, azt hagyják a gyermekeikre. Érted ennek a súlyát? Hát ezek azok a részek a zsoltárokban, amiket úgy neveznek, hogy átok. Amikor átkot mond az ellenségre. Beszélni kell róla, mert találkozni fogsz vele. Ez a keserűségnek és a bosszúnak a hangja, igen. De próbáljuk megérteni, mi történik. Amikor minden összeomlik a zsoltáros körül, tehát mondjuk Dávidnál ez valóban az, hogy üldözik és az életére törnek, Saul. Amikor minden összeomlik a zsoltáros körül, akkor a korábbi gátak is átszakadnak, nem? Amikor ott kiabálsz este magadban, hogy utálom, vagy ennél sokkal keményebbeket, mert tönkretette az életemet. Mert ha nem ezt teszi, akkor... Mert az egész életemet tönkretette ezzel a lépésével. Akkor, érted, akkor nem vagy jó keresztény, hogy hát nem érdik ilyeneket mondani róla. Akkor ez van benned, csak nem mondod ki. Vagy nem Istennek mondod ki. Ki mondod? Csak nem Istennek. És a zsoltáros Dávid itt szabadon engedi az indulatait Isten előtt. Miért? Mert ez van benne. És az első dolog, amit itt érdemes megjegyezni, hogy Isten felé robban, és nem emberek felé. Tehát ez a Dávid, olyan történt, hogy ott van mellette Saul, és megölhetné, és nem öli meg bosszúból. Nem öli meg. Nem áll bosszút. Miközben Isten felé robban, és Isten felé kifejezi azt, ami benne van. Ez nagyon fontos. Mit kezdesz ezzel az indulattal? Mert amikor ez van benned, akkor csak ezt tudod imádkozni, és ezért megtalálhatod ezeket a zsoltárokat, és Isten felé elmondhatod, hogy mi van benned. És hadd mondjam azt, persze, mert egyből bejön, ha keresztény vagy, hogy ne, de hát Jézus nem azt mondja, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért, és áldjuk azokat, akik átkoznak, de azt mondja. És oda, pontosan azért, mert mi ismerjük Krisztust, pontosan azért, mert az ő lelke aktív bennünk, pontosan azért, mert a kereszten imádkozik. Ezért keresztény, ha keresztény emberek vagyunk, eljutunk oda az imádságban. De nem ott kezdjük. Nem ott kezdjük. Hanem ott kezdjük, hogy kimondjuk azt, ami bennünk van. Azt mondja egy teológus, Eugene Peterson, könnyű őszintének lenni Istennel a hallelujáinkkal. Kissé nehezebb őszintének lennünk a fájdalmainkkal, majdnem lehetetlen őszintének lenni Isten előtt gyűlöletünk sötét érzéseivel. Majdnem lehetetlen. De akkor hova kerül a gyűlöletünk, ha nem kerül Isten elé? Mert nem mond, hogy nincs. Igen, eljutunk Jézushoz, de először meg kell fogalmazni, hogy mi van benned. Nézd rá az ellenségre egy egyszer. És ötödször bízunk a szabadulásban. A legtöbb panaszzsoltár a könyörgéstől a dicsőítés felé tart. Hálaadás, dicsőítés, hogy az Úr meghallgatott, pedig még benne van akár a bajban. Radikális váltások történnek, nem megyek ebbe bele. Ez a zsoltár ezzel a mondattal végződik. Utolsó sor, ezután a átok rész után. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. Éjszaka, amikor fölébredek. Mikor? Mikor látja meg a panaszban, a sötétségben, az ellenségek által körülvett ember Istent? Lehet, hogy már másnap meglátja, hogy éjszaka végigment benne, és másnap felkel, és betölti őt Istennek a nyugalma és a békessége. Vagy lehet, hogy harmadik nap. Vagy lehet, hogy 3 hónap múlva. Vagy lehet, hogy 3 év múlva. Meddig tarthat ki a zsoltáros te meg én, Isten szeretetében, hűségében bízva, a könyörgésben? Meddig tarthat a panasznak az időszaka? Meddig képes megtartani engem, meg téged, meg minket Istennek a heszedje, a szövetséges hűsége? Meddig vagyunk képesek azt mondani, hogy ha még nem holnap, akkor majd talán a következő nap. Ha nem a következő nap, akkor a következő nap. Ha nem akkor, akkor jövőre. Meddig? Vagy mikor adom fel? Nyilván hallhatjuk másképpen is, én meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek, nem tudjuk nem Jézusban hallani és olvasni ezt. Nem tudjuk nem Jézus Krisztusra vonatkoztatni ezt. Sötétség, majd a hajnal. Sötétség, kiáltás, elveszés, nagypénteken a kereszten, leszállás a pokolba, és szombat. Szombat a panaszimádság ideje. Halál után, sötétségben, feltámadás előtt, szombat. Várod. Mikor jön el a hajnal? Mikor robban be Jézus világossága az életembe? Mikor jön el a feltámadás? Mikor mutatja meg Isten a szabadítását? Meddig tudok kivárni ebben a szombatban? Mert egy nap eljön. És a végső hír, ha nem előbb, hát akkor, amikor majd a halál valóságos sötétsége után felébredünk. Egy örök nap arra, és egy örök hajnalra. Dicsőítsük őt ezért. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, arra kérünk téged, hogy taníts bennünket, mint gyülekezetet imádkozni, növekedni a veled való közösségben, abban, ahogy valóságosan találkozunk veled, és ahogy te valóságosan jelen vagy közöttünk és bennünk. Különösen kiáltunk, Urunk, most azokért, akik ebben a sötétségben vannak, akik ellenségekkel viaskodnak, akik betegségekkel vagy a halál közelébe jutottak. Különösen imádkozunk azokért, akik gyászolnak, és a gyásznak a sötétségében találják az életüket. Urunk, hogy ebben a szombatban, ebben az időben, amely nem tudjuk meddig tart, állj melléjük, add a szívükbe a mély meggyőződést a te szövetséges hűségedről, szeretetedről, és azt a reménységet, azt a kitartást, hogy el fog jönni a hajnal. Add a szívükbe azt az imádságot is, hogy amikor felébrednek, majd meglátnak, és megelégednek benned, és örömet találnak benned. Légy hát így velük, mint vigasztalók, és a gyülekezet közösségében hadd lehessünk egymás számára, azok, akik így bátorítjuk és vigasztaljuk egymást. Urunk, imádkozunk a körülöttünk élőkért, munkatársakért, barátokért, családtagokért, akiknek az életében szomorúság, keserűség vagy fájdalom van. Tégy bennünket eszközöddé abban, ahogy szeretjük őket, ahogy figyelünk rájuk, ahogy vigasztalásodnak a részesei lehetünk. Hogy hadd tudjunk ezen a módon is tanúi lenni a te szeretetednek. Imádkozunk, Urunk, a városért, az evangélium terjedéséért. Imádkozunk, Urunk, új gyülekezeteknek a születéséért. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy elevenedjenek meg a meglévő gyülekezetek. Árasz ki a te szent lelkedet, és újítsad meg az egész magyarországi református egyházat, és minden egyéb keresztény közösséget, akik téged Úrnak vallanak. És imádkozunk, Urunk, hazánkért, a vezetőkért. Imádkozunk azért, Urunk, hogy adj nekik igazságot, mutasd meg nekik önmagadat, hát, hogy tudják, hogy minden hatalom te tőled van, és neked kell velük vele elszámolniuk. Kérünk, Urunk, hogy őrizd meg az országot igazságban és békességben. Így jövünk, Urunk, eléd, és így tárjuk eléd a mi kéréseinket. Az Úr Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.